Gáspár Szabolcs, Bozsoki Borász, mai beszélgető társam, köszöntelek itt a Krédó Rádió stúdiójában, köszönöm szépen, hogy el tudtál jönni bokros teendőid között. A középiskolai pályaválasztásnál nem nagyon gondolnak a tizenévesek arra, hogy mondjuk a billentyűzet helyett lopótök, meg alkoholfokoló legyen a munkaeszközük. Milyen előzetes élettapasztalat kell ahhoz, vagy indítatás, hogy valaki borásságra adja a fejét?
Hát az eredeti pályaválasztásom nem is ez volt egyébként. Ugye én vendéglátós családban nőttem fel édesapám révén, és nálunk egyértelmű volt, hogy a két testvérem is, és én is ugye a vendéglátás pályát fogjuk választani.
Úgyhogy ez étterem vagy olyan hasonló?
Étterem a határmenti Vigadó Bozsokon. Na. Azt édesapám építette. Aha. És mi ott kezdtünk nagyon fiatalon dolgozni a testvéreimmel. Én szakácsként, hogy az eredeti szakmám szakács volt. De édesapámnak Bozsoki hegye mindig volt pincéje és szőlője, és a vendéglőhöz is tartozott szőlő, és megérdekelt is egyébként, de nem ezzel kezdődött ez. Ez nagyjából ilyen 25 éves kor környékén jött ez a próbáljunk meg szőlővel foglalkozni.
Akkor már tudtad, hogy egy bornak milyen íze van, ugye?
Tudtam, hogy ne tudtam, hát 25 évesen már persze, hogy tudja az ember. És örököltünk a feleségem révén egy területet, egy bozsoki hegyen, és ott kezdődött el lényegében az én szőlővel és borral való foglalkozásom. 2009-ben ültettem az első önálló szőlőmet, ami már teljesen a saját tulajdon volt. Ez egy ilyen 1500-2000 tő szőlő volt, eredetileg saját részre, meg hobbiból indult az egész. És akkor, nem sokkal utána, 2013-ban volt lehetőség iskolában is tanulni ezt, úgyhogy Kőszegen és Sopronban végeztünk igazából az összes kollégámmal együtt, akkor ugye kötelező lett a szakma ehhez is, mind a csomó minden máshoz, és akkor indítottak egy képzést, mint borász, és én erre jelentkeztem. Ezt megelőzte egyébként egy szőlész is, úgyhogy először szőlész, és utána borászként, és onnantól lényegében tudatosan műveltem szőlőt, akkor még édesapám segítségével sajnos, hogy közben meghalt, úgyhogy egyedül maradtam ebbe. Innentől számolom én 2009-től a tudatosan, hogy kiválasztott fajtákkal, amiket én is szerettünk volna ültetni ennek a feldolgozásával, és akkor szép lassan, fokozatosan jött a többi dolog. Ugye a vendéglátás megmaradt, én mellette folyamatosan csináltam, és egy jó pár év múlva lett egy lehetőségem, egy nagyon kedves barátom által felajánlotta, hogy próbáljuk meg egy kicsit nagyobban. Ez kicsit több szőlővel van, voltak lehetőségek, sajnos a Bozsoki hegyen is, ugye ott is megy az előregedés, és egyre több telekhez hozzá lehet jutni, és elkezdtünk telkeket nézegetni, akkor már tényleg tudatosan fekvés talaj volt egy csomó elképzelésben, akkor elkezdtünk folyamatosan öreg szőlőket, régi szőlőket felvásárolni, és területeket vásárolva utána ültettünk be szőlővel, úgyhogy a maga szőlőtelepítés még most is folyamatos. Az első szőlő ugye 2009-es, de utána vásároltunk szőlőket, ami esetleg mondjuk akár 40 éves is, vagy akár béreltem is, ami már 40 éves telepítés. Ezt majd el fogom mondani, ennek mi annak a jelentősége a Bozsoki hegyen, hogy öreg legyen egy szőlő, hogyha a talajadottságok nagyon ideálisak ehhez.
Mennyit adott hozzá egyébként maga a tanfolyam, vagy a kurzus, vagy az iskola ahhoz, amit addig tudtál? Több ismereted lett, vagy teljesen más szemmel néztél utána rá, hogy milyen stratégiát kell esetleg alkalmazni egy családi pincészetnél? Mi az, ami többletet adott neked, vagy elindított igazán borászként ezen a pályán téged?
Az iskola kell hozzá. Sok újat tanul az ember, sok dolgot megtanul az ember, sokkal tudatosabban csinálja, de én azt gondolom, hogy ami legtöbbet adhat, az a társaság, aki ezt az iskolát elvégezte. Ők már régi, öreg motorosok voltak ebbe, megismertem őket, összejártunk, azóta is rendszeresen összejárunk, szinte havi szinten. Azt a tudást, ami esetleg a napi munkához kell, vagy a napi rutihoz kell, az szerintem inkább tőlük jött. A beszélgetések, akkor este leültünk egyet, megkóstoltuk egymásból, ezt hogy csináltad te, miért csináltad. És ez a 2013 óta folyamatosan megy mai napig.
Ez egy kísérletezgetős terület, ugye ez a borászkodás?
A borászkodás az, ugyanis minden évben más az alapanyag. Aha. Nincs két egyforma év. Minden mindig más. Az első borom 2011 királylányka, édesapám nagy szerelme volt a királylányka, szőlőfajta és ennek a bora, szenzációs bor lett a legelső. És akkor az ember nagy büszkén...
Ez véletlen volt, vagy tudtad, mit csinálsz?
Persze, véletlen volt. Akkor azt gondoltam magamról, meg mindenki azt gondolta, hogy ne ügyes ez a gyerek, hát milyen jó borokat tud készíteni. Aztán a következő két évet ugyan ki is öntöttem, egyszerűen emberi fogyasztásra alkalmatlan lett.
Milyen mennyiségről volt itt szó?
Hát ez ugye még fiatal szőlő volt, kevés, hogy nem, itt pár száz literekről hát volt azért... akkor még szó. Fajtánként akkor az ember azért elkezdett vagy gondolkodni, meg beszélgetni, meg azt a bort ugye elvinni, akkor jött az, hogy hú, ezt a bort el lehet vinni laborba, el lehet vinni nagy borászatokhoz, el lehet vinni Badacsonyba, az egyetemre, a kutatóba megnézetni a bort, hogy ők szakmai tanácsot...
A kis termelőknek megvan ez a lehetősége?
Igen, hát meg kell fizetni.
Tehát egy szolgáltatás
ezek, igen, ezek a dolgok, ezek sem az iskolába jöttek. Ez a szomszéd mondta, figyelj, van Badacsonyba, itt meg itt ezen a címen, hívj fel ezt, akkor ők segítenek neked a borodba, hogy analizálják és megmondják, hogy mit csináljál vele, mit nem. Ezeket elkezdtük mi használni. Aztán utána ugye nagyon fontos lett, hogy a labor, hogy szedjük, mikor szedjük a szőlőt, akkor abban az időben akkor szedtük a szőlőt, amikor október 23-án munkaszüneti nap volt, és akkor kimentünk, és akkor kellett a kékfrankos leszedni, mert akkor ért rá a család. Ugye most ennél már sokkal tudatosabban kell ezt intézni, nagyon sok mindent kell nézni, savtartalom, cukortartalom.
És akkor ezt egy laborvizsgálattal megmondják, mint még egy embernél, egy genetikai vizsgálattal, hogy mondjuk milyen betegségre hajlamos, vagy mit kéne csinálni ahhoz, hogy erősebb legyen az immunrendszer. Tehát ugyanezt el lehet képzelni egy bor analizációnál?
Egy bor analizáció úgy néz ki, hogy olyan adatokat kapunk meg tőle, esetleg egy szüret napján már meg lehet hozt oldani, az első adag mustot mondjuk el lehet gyorsan vele vinni, és akkor másnap e-mailbe, interneten visszaküldik a laborokat. Nagyon fontos a cukortartalom, a savtartalom, pH-t tudnak mérni, nekünk ezek mindig olyan fontos dolgok. Ha elkezdünk egy borra foglalkozni, figyelni kell egész évben a szőlőt, időjárás, milyen elégtek a savak, nem égtek el a savak, túl érett, nem érett túl, milyen típusú bort szeretnénk készíteni. Előre meg kell magunkba fogalmazni. Aztán vagy összejön, vagy nem, de valamilyen irányt el kell indítani. Ha illatos borokról, mondjuk egy fehér borokról, egy szavinyonról, vagy egy írsajról beszélünk, ott nagyon fontos, hogy nem szabad teljes érettségbe leszedni, azt előbb le kell szedni, magasabb savtartalom kell, hidegebben kell erjeszteni, akár hűteni, ha kell, főleg a rozénál például nagyon fontos, hogy mondjuk hűtve legyen erjesztve, ugyanis az illatos fajtáknál a hideg, a hűtve erjesztés hozza ki az illatokat. Hogyha egy nagy testű rizlinget vagy egy sádonit szeretnénk csinálni, ott nem biztos, hogy nekünk a hideg kell, ott egy ilyen arany középutat kell magunknak belőni, hogy ott testet kapjunk a bornak. De ehhez viszont tudni kell, hogy milyen savtartalma van, milyen alkoholtartalmat várhatunk tőle. Kell-e javítani, nem kell-e javítani rajt?
Ez az elég összetett dolog. Te csinálsz magadnak külön bort minden évben? Amit mondjuk azt mondod, az a tiéd, ahhoz aztán nem nyúlhat hozzá senki. Vagy nagyon-nagyon kivételes alkalom, akkor esetleg megkínálod azokat, akik vagy értenek hozzá, vagy nagyon fontosak a számodra?
Nem, mindig elhatározok, mindig rakok félre, de igazából inkább próba. Nem feltétlenül magamnak készül a bor, hanem más eljárást választok, más feldolgozást választok. Mostanában azért nekem annyiból más a helyzetem, hogy én próbálok elmenni, vagy átmenni a természetes borok világába. Ahogy nagyapáink, apáink készítették, nem használok kezelőanyagot, nem használok derítőszert a borba, nem használok élesztőt. Hozzá viszont ezek elég rutin dolgok, és ugye be kell látnunk, piacra termelünk. Ebből szeretnénk megélni, nem mindegy, hogy milyen lesz ez a bor. Ezért az esetek 80%-ában próbáljuk követni, és nem csak én, szerintem a többi borász is, azt a receptet, ami már bevált. Ami eladható, aminek van piac, amit szeretnek az emberek, és a törzsvásárlók meg el is várják most már, hogy tudják, hogy mire számíthatnak. Azért mellette meg ott van a kis kíváncsiskodás, hogy mi lenne, ha nem így, ha nem úgy. És az elején teljesen kizártam például a hordókat, abszolút nem használtam fahordót. Egyáltalán nem használtam fahordót, csak rozsdamentes, csak kóracél volt minden. És most jó pár év után eljutottam, hogy például az eszközeimnek a kétharmada már fahordó ismét.
Akkor ezzel egy kicsit a kádármesterséget is segített valószínűleg.
Ugye? Igen. Nagyon jó kis hordókat lehet egyébként kapni, meg beszerezni. És itt a hordónál is nem biztos, hogy annak a hordónak újnak kell lenni. Lehet, hogy egy-két-három éves jobb az én célomnak. Nem mindegy, hogy 500 literes vagy 225 literes, barikolt, nem barikolt, égetett, nem égetett.
Tölgy vagy eperfa?
Hát epret nem nagyon használom. Maradunk a jó kis tölni, viszont mindig egy-egy kis hordó szinte minden évbe készül. A nagy tétel mellé ugyanabból a szőlőfajtából, ami teljesen spontán erjedéssel, egy teljesen hagyományos elkészítésű mód, egy kis hordónyi. Ilyen egyre több készül nálam egyébként. Tavaly évben 2020-ban megpróbálkoztam a narancsborral, amit nem narancsból készül. Ezt az eljárást hívják a színe miatt bort narancsbornak. Lényegében akkor elmondom, ha itt tartunk.
Igen, mitől kapja meg ezt a színét?
Fehér bort dolgozunk fel vörösboros eljárással.
A dióhéjban ezt elmondanád?
A kettő között az a különbség, hogy a vörös bor megkapja ezt a vörös színt, ráadásul ezt a sötét vörös színt, héjjal együtt terjed ki. A héjban találhatók ezek a színanyagok, ami kioldódnak, ami adja a vörös bornak a színét. És teljes egészében általában végig szokták vinni az erjedést. Most a fehér bornál is megcsinálják ezt, hívják narancsbornak. Itt nem megy végig az erjedés, de mit tudom, egy 5-6 napig nyugodtan rajt lehet hagyni, ugyanúgy héj.
A szőlőfajtától független, bocs?
Igazából ugyanúgy független. Nem mindegyik fajta túl jó rá, de igazából itt inkább ilyen tartalmas, érett szőlőből érdemes ez egy jó sárdani, a jól ízlingből, ami nálunk a ismertebb, de például most nagyon jó szürkebarát. Érdekes módon ezen a kőszeg környékén is nagyon szépen beérik a szürkebarát, mindenki azt gondolta, hogy egy balatoni klímát szereti. Ugye ezek a próbák mindig megvannak. Aztán, ha bejön, ha tetszik, akkor először a kollégáknak. Ha nem is kerül ki kereskedelmi forgalomban, mondjuk boltokba vagy éttermekben nem lehet megtalálni, de nálam a pincében fönn a hegyen, ha valaki bejelentkezik egy borkóstolóra vagy a nyitvatartásra, biztos, hogy hozzá fog jutni és meg fogja tudni kóstolni.
A szőlő virágzásától a palackozásig bezárólag itt hány embert kell mozgósítani így kampányszerűen akár, vagy a családnak hát hány tagját kell bevonni?
A szőlő virágzáshoz kiegészíteném, ugyan elmondom, számoljuk. Egy idős bácsi mondta, és szerintem az összes borász kolléga hallott, hogy a szőlőbe egyszer kell dolgozni februártól novemberig. Nagyjából február-január végén időjárás függő kezdődik a munka a szőlőbe, a nagyobb munka, mondjuk a meccésre. Viszont erre van időnk. Tehát az szépen, kényelmesen, komótosan, amíg az ember szervezete kívánja, vagy éppen amíg jól esik, addig lehet csinálni. Az azt jelenti, hogy talán most van a határ, hogy most már azért illik végezni a szőlő meccéssel. Azzal kezdődik, ilyenkor aztán jönnek a kis talajmunkák, a sorajművelés, a fűnyírástól elkezdve. Ilyenkor jönnek ugye a lemosó permetezések. Ilyenkor legalábbis nálam én azt veszem észre, hogy egy kicsit lazább most a szőlőmunka. Most ugye a pincébe nem megyünk be. Akkor a növényvédelem fog elkezdődni majd olyan május környékén. Akkor mondom a hajtásválogatás. A modern borászatok csinálják már, ugye terméskorlátozásra mennek, minőségre mennek, nem szeretnék, hogy túl sok lenne rajt, ugye meg a szőlőnek sem mindegy, hogy az hogy fog nőni, úgyhogy akkor ki kell tördelnem, nem kell, vagy nem odaillő. És akkor jönnek majd nagyobb munkák, ami tényleg ilyen hórok munka, amit azért illik nagyon gyorsan egy kilevelezés, a drótok közé be kell hajtogatni a veszőket, itt azért ezt illik pikpak gyorsan megcsinálni. Az én szőlőterületem nem nagy, az én saját szőlőterületem az ilyen 1,5 hektár körülbelül. Ezt egyedül meg lehet csinálni, természetesen olyan van, nekem is van segítségem, még egy ember vagy két ember. De például vannak, amit tényleg egy-két napot meg kell csinálni, akkor van hova mennem és van kinek szólnom. Növényvédelem előtt azért illik kicsit kilevelezni, a fültöket tisztán tartani, ugye főleg, hogyha elmegyünk egy ilyen biós vonalba, akkor azért ott nagyon figyelni kell arra, hogy azok a szőlőfültök szabadon legyenek, ne érjen össze, szellőzzön, érje a nap is, érje a szél is. Úgyhogy van vele babra munka, és akkor jön a szület, az viszont csapat. Van egy nap, amikor családi szület van, de a születek nagy része azért az. Főleg, ha tudatosan szeretnénk, mondjuk egy fehérborna jó, hogyha hűvösen kerül be a pincébe, akkor minél korábban kezdjünk reggel, és minél gyorsabban végezzünk vele. Én például 11 után már nem szedek szőlőt. Amit fel akarunk aznap dolgozni, annak 11-ig a pincébe kell lenni.
Említetted egy fél mondattal a bio kategóriát. Kimondottan a szőlőnél, mit jelent az, hogy bio művelés?
Művelem a saját szőlőmet, meg foglalkozok vele, meg árulom. Én Kőszegen dolgozok egy újonnan induló borászatba, amit biodinamikusan művelünk, szőlőt 4 hektáron.
Ez az a fogalom, amit akkor mondtál, amikor az időpontot legelőször egyeztettük, és mondtad, hogy ott Kőszegen egy biodinamikus művelésű területen vagytok pár napig, igen, ahonnan most nem tudsz szabadulni.
Igen, ez a meccésre vonatkozott, ugyanis amikor nem tudtam elszabadulni, ez egyetlen egy dolog volt, hogy szabad holdunk volt. Tehát holdállásra dolgozunk a szőlőbe.
Hold állásra, igen, dolgoztok.
Igen.
Ami azt jelenti, hogy a hold ciklusokhoz köditek a műveleteket, a tevékenységet.
Nem minden, de vannak olyan munkák, például a szőlő vágása, az csak akkor szabad. Úgyhogy milyen ciklusokban metszik a szőlőt is.
És az, hogy szabad hold, az mit jelent most, amit mondtál?
Hogy például olyan a holdállás, akkor mondjuk lehet, hogy nekünk van 6-7 napunk, hogy mindent csináljon meg, amit meg tudunk csinálni. Mert utána lehet, hogy 2 hétig megint nem lehet.
Ennyire függ a környezeti hatásoktól, meg mondjuk a hold állásától az egész? Tehát ennyire érzékeny a szőlő erre a dologra?
Ez a szőlőterület, ez egy fiatal szőlőterület, ez tudatosan így lett kiépítve. A legfontosabb dolog egyébként, amit nem csinálunk a hagyományos szőlőműveléshez képest, semmilyen gyomirtószert nem használunk, semmilyen rovarirtószert nem használunk, és semmilyen felszívódó növényvédőszert nem használunk. Csak természetes anyagok, tehát ha most a növényvédelemről beszélünk, akkor a réz és a kén a két legfontosabb, és például zsúrló teával, csalán teával permetezünk még, ugye mindenek megvatása, hogy mihez, és például tapadószernek, mint narancsolajat használunk.
Ez nem költségesebb, mint egyébként?
De. Az a narancsolaj mondjuk, ez a drága. De ugye a zsúlott meg a család magunk szedjük. Ugye a szőlőterületek mellett mindig van csallán, a csallán mindenhol van. Ezeket ki kell főzni, ezekből teát kell készíteni, és ezek vannak bekeverve a növényvédőszerbe. Mondják, hogy a biogazdák éjszaka permeteznek, egyébként a növényvédelemnek a ciklusai sokkal gyakoribbak. A felszabadó szereket megvan, hogy 8-10-12 napos szerek. Nálunk előfordul, hogy egy nagyobb eső után szinte másnap már ki is kell újra menni. Ebből a szempontból viszont a szőlő művelése annyiból bonyolultabb és nehezebb, folyamatosan ott kell lenni, ugyanis a lombfelületet és a fürtöt tisztán kell tartani, hogy a növényvédőszer ezt érje. Tehát már a meccés is úgy van kialakítva, hogy hosszabb szárakat hagyunk, ritkábban vannak a szálveszők.
Akkor az adott területen valószínűleg kisebb mennyiségű készterméket lehet előállítani, emiatt?
Nem feltétlenül. Mi pont ezen a területen mondjuk kényesen ügyelünk rá, hogy kevesebb legyen rajt. Pont emiatt nem cél egy ilyen tömegbor előállítására. Meg ugye nagyon fiatal a szőlő. Nagyon figyelnünk kell rá, hogy az egészségesen felnőjön, ahogy elérje a megfelelő magasságot, nagyon kell rá figyelni. Egyébként nagyon érdekes, ugyanis ezek a szőlőterületek sokkal zöldebbek, a vitalitásuk sokkal erősebb egyébként. Meg lehet látni, amikor a lombhullás van, mondjuk a kőszegi hegye, ha végignézünk, mondjuk a október-november környéken, amíg zöld szőlőt látunk, azt tudja, hogy a miénk, és az bio, és az még zöld.
Szabolcs, én amúgy borbarát vagyok, de borbarbár is egyúttal. Tehát nekem a ízlik bor, meg a nem ízlik bor van alapvetően. Ahhoz, hogy én egy kicsit kifinomultabb legyek ezen a területen, mit tudsz ajánlani, hogy mit tegyek? Járjak több borászatba, esetleg ilyenekbe, mint a tiétek?
Részben egy tanulható dolog. Egyébként én tanultam, borminősítést is tanultam. Nekem van egy borbírálói képesítésem is, és van egy borszakértői képesítésem is. De ott az egyik oktató, aki egy országos szinten elismert borszakértő, azt mondta, hogy évi 1000 tételt kóstol ő. Mivel én ezt tanultam, és én ugye tudatosabban készültem ez, nekem például nagyon bejött, én borászati szaklapból kóstoltam bort. Van egy csomó bor, aminek tőlem sokkal jobban hozzáértő emberek véleményezték egy bizonyos bort, ami ugye a végén alá volt írva, hogy hol lehet ezt beszerezni, és akkor én nem voltam restén, elmentem, én ezt a bort megvettem, kinyitottam egy kis újságot, és kerestem benne azt, hogy mit kell ebbe a borba keresni. És azt évekig csináltam egyébként.
Ez akkor milyen autodidakta, sommelier, borkóstoló képző?
Sommelier egy kicsit más, hasonlít. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha kérdezik, hogy te ezt hogy érzed meg, meg mit érzel benne, hogy én baracfa virágot érzek benne, akkor nem baracfa virág, csak arra emlékeztető jegyeket fogunk benne érezni. Egyébként vannak nagyon könnyen felismerhető jegyek, és amikor valaki tényleg érdekel ez a dolog, és ki akarja magát próbálni, akkor ezt nem is én mondom, hanem ezt az iskolában is tanították nekünk, és én vallom, hogy teljesen igaz volt, a Sauvignon Blanc-nal kell kezdeni. Ugyanis nagyon egyértelmű, nagyon könnyen felismerető jegyeket hordoz, főleg az ember tudja, hogy mit kell keresni. Ugye itt a fű, a széna, a csallános jegyek jönnek, és akkor innentől már azért bonyolódik fajtánként, éghajlatonként, északi stílusú a bor, déli stílusú, hidegebben erjesztették, melegebben erjesztették, ugye ez mind-mind befolyásolja. Rengeteget utána kell olvasni, rengeteget tanulni kell, és rengeteget tudatosan kóstolni. Szóval nem beülünk a borozóba, és akkor kérünk kétszer-két decit. Például mi sose kóstolunk egyedül. Amikor saját borkóstol, amikor saját boronkot is van, akkor megvan az a kis csapat, akikről tudjuk, hogy van róluk véleményük, és ráadásul el is mondják, mert ez fontos lehet a visszajelzés, még mielőtt piacra kerül egy bor, és akkor az a 3-4-5 fős társaság, akkor körbe egy asztalon, és akkor na fiúk, bum, akkor mondjuk, hogy mi van, és például az a borászok, mi összejövünk, környékbeliek, mi rendszeresen egy-egy téma köré építjük ezeket az estéket, hogy na akkor fajta vagy évjárat, és akkor mindenki olyan bort hoz. Egy sajátot és egy vásároltat, ha mondjuk, ha nincs saját.
Nincs olyan közösségi programnak.
Hát közösen is szokatunk.
Igen.
Ebből a végére ez elég vicces dolog szokott közbe kijönni, főleg amikor a nyári nagy melegben, amikor egy rozi estet tudunk a Csepregi tó partján tartani, akkor az a végén az elég vidám tud lenni, de tényleg szakmázásnak indul, és máshogy nem is lehet. Egyrészt muszáj elkerülni a pincevakságot.
Ezt hívják annak, hogy valaki csak a sajátjával foglalkozik.
Csak a sajátját kóstolja.
És megvalóan és az... győződ, hogy az a legjobb.
Így van. Ezért kell átmenni a szomszédba is mindig, és a szomszédot is át kell hívni. Azt már megtanultam, hogy mindig olyan szomszédot kell hívni, aki meg is mondja.
Te is van valami olyan barbárság, vagy valami olyan dolog, amitől kinyílik a bicska a zsebedben, vagy a borászoknak a zsebében, amit mondjuk egy ilyen hozzámasoló laikus megtesz, hogy mondjuk a világ legjobb borát fröccsben issza.
ilyen van. Én azt veszem észre a borászokon, hogy a fröccsel nincs egyébként problémájuk. Ilyen boroszkólákkal meg ilyenekkel már van. Ugye megy ez a ilyen bodzaszörpel isszuk a bort, meg ilyen hasonló. Igazából a felesleges bort, nem ugye elviszi az egészet. Mi magunk is megisszuk a fröccset. Az egyik tanfolyamon Budapesten jártam, és ott szóba került a fröccs. És akkor mondom az oktatónak, hát, hogy milyen jó tud esni egy fröccs, vagy egy akár egy laza oszlép, és mondom, ne mondjak én ilyet, hogy szódát, meg vizet önteni a borban. És akkor mondom neki, ne haragudj, hogyha mondjuk én kapálom a szőlőt, vagy dolgozok a szőlőbe, és kérek a sor végére, akkor igyek meg egy pohár kólát, vagy egy sört, és nem esne jó, egy jó hamvas, hosszú lépés. És akkor nézd, te igazad van. És akkor ezzel egy zárta a témát. Úgyhogy mi magunk is fröccsözünk. Sőt, én legalábbis készítek kifejezetten nyárra fröccsbort. Ugye mi hegyen vagyunk, jönnek a turisták, hátizsákos turisták, és fel kell látnunk azt, hogy mondjuk egy augusztusban egy 28-30 fokban délután nem biztos, hogy egy tartalmas, magas alkoholú, testes bort szeretnének inni, hanem inkább egy ilyen laza dologra vágynak, épp hogy ha kiülök a kis pokrócomra, vagy kiülök a teraszra, lehet, hogy szívesebben elfröccsöznének. Erre viszont tudunk megoldást kínálni, csinálunk egy ilyen könnyedebb stílusú, kicsit illatosabb, kevesebb alkohol, magasabb savtartalommal bort, ami kifejezetten alkalmas arra, hogy egy könnyen iható legyen, és akár fröccsbe is használható, ezt szokták általán mondani az alapbornak. Ez az alapborunk, én nagyon szeretem ezeket az alapborokat, mert ebből lehet a legjobb fröccset készíteni egyébként. Nem biztos, hogy egy ilyen 13 vagy 14-es alkoholú túléletjegyeket hordozó szürke barát vagy sádanéjém augusztus közepén én szívesen a tűző napon ezt iszogatnám. Úgyhogy a borkészítésbe beletartozik az, hogy mi a piacra termelünk, és az a piac mit kíván.
Te is nem szoktál esetleg mosolyogni olyankor, amikor egy ilyen álhozzáértéssel találkozol, vagy valaki elkezdi mondani ezeket a, akár újságból, vagy nem tudom, tévéből, könyvből megtanult kifejezéseket, és látszik rajta, hogy fogalma sincs, hogy miről beszél egy borral kapcsolatban, vagy egy ilyen literes boros pohárral sétálgat, és mondjuk mutatja, hogy mekkora borszakért, és lehet, hogy életem akkor iszik másodszor.
Na, pont így fogja a poharat, akkor már eleve kiröhögöm, mert ugyanis ha így fogja a poharat, akkor felmelegíti a bort, azért van a boros pohárnak vékony szár, hogy azt kell fogni, hogyha így megmarkolom a poharamat, és jön, hogy akkor ez ilyen bor, ő nem borívó ember. Most már nem tudnak megfogni, egyébként az elején, amikor elkezdtem én ezt az egészet, akkor még tudtak zavarba hozni, de én azt gondolom, hogy tanultunk, meg láttunk, meg tapasztaltunk már annyit, hogy nem nagyon tudnak zavarba hozni már ilyen kérdésekkel. Minden társaságban van egy-két ember, aki...
Bepróbálkozik?
Én egy baráti társaság, egy 10-12-15 fő. Abból körülbelül 3 embert érdekel maga a borkóstoló. A többi, ők jó szeretnék magukat érezni, kicsit iszogatás, beszélgetés, régen találkoztunk. 3 embert nagyon érdekel, és egy valamennyit még ért is hozzá. Általában ez így szokott felállni. Nekünk az azért jó, mert nem a semmibe beszélünk. Azt tudni kell, hogy tartunk egy 6-7 ételes borkóstolót, hogy az első 3-ig figyelnek, vagy tudjuk a koncentrációjukat fenntartani. Ha van benne már 3 olyan ember, akik elkezdenek kérdezni, és többiek látják, hogy ő érdeklődik, akkor kicsit tovább lehet ezt húzni. És akkor általában az utolsó végén, ha már elszoktuk ezt a dolgot engedni, akkor gyertek, akkor töltök még, akik ígyatok egy pohárból, és aki tényleg olyan kíváncsi, aki meg akarja nézni, az meg a borkóstoló után feláll, és oda fog jönni, és akkor privátba folytatjuk tovább. Az elején zavart valójában engem is, de rá kellett jönnöm, hogy nem kényszerítetek rá mindenkit, azt mindenki oda tudjon figyelni, mert borkóstoló végére azért el lehet fáradni. Tehát elfárad az illat, az orr, a száj, és egy időszakban nagy divat volt, hogy legénybucsukat kezdtek ott lényegben alapozni. Hogy kijöttek egy borkóstolóra, hogy meglegyen a megfelelő indultás, akkor mentünk tovább. Egy időben sok ilyen volt, valamilyen szinten azért a vendéglátástól mégse fordultunk el, mert a saját kis placunkon, a saját kis pincinkben azért ez tovább megy, oké, nem napi szinten, nem folyamatosan, bejelentkezések alapján, de csináljuk, és mi is várjuk nagyon.
Véletlenül, jobban mondva, nem véletlenül tudom, hogy van vagy volt nektek egy ilyen termék nevetek, ami, ha jól emlékszem, egy szederbor volt, hogy Bozsoki combnyitogató.
Volt ilyen.
Hát ez egy szenzációs nevet kitalálni, amikor én ezt először meghallottam.
Ribizli bor volt, vagy 2014-ben próbáljon ki ribizli bort, hogy mi nem készíthetünk gyümölcsbort, ez magán célra készült, és a combnyitogató, mondom a sztorit, nem tőlünk jött ez a név, jött egy hölgytársaság, egy ilyen 15-20 fővel, és ugye a végén, abban egy-egy borkóstoló végén, hogyha olyan volt a csapat, vagy igényeltek, akkor egy-egy kis pohárkával töltöttem nekik. Hát ugye a hangulat megvolt, és egy ilyen viszonylag magas alkohollal, tartalmas, viszont egy kicsit édeskés dolog jött ki belőle, és azt a hölgyek nagyon imádták, és akkor az egyik hölgy így lehúzta a poharat, és akkor mondja, hogy de ez olyan combnyitogató. De azzal a hangsúlyal, hogy azt mondta.
Tehát megadta magát az
élvezeteknek. Ez egy idősebb hölgy volt ráadásul, igen. Kitűnt a nagy nevetés, akkor ez a combnyitogató valahogy, már elkezdtük magunk között is így hívni ezt a bort, és akkor tudod, mint akkor készítsünk hozzá egy címkét, akkor palackoztunk le belőle, és akkor forgalomban nem került, nem adtuk el, de azért jutott ki borkóstolókon, azért lehetett kóstolgatni belőle. Általában minden bornéfhez valami sztori azért kapcsolódik. Ez a combnyitogató, oké, ez ilyen vicces sikeredet, de van nekünk például öreg fiúk borunk, van nekünk Matild borunk.
Az öreg fiúk, az Riesling?
Az öreg fiúk nem.
Nem.
Az öreg fiúk, ez egy küvé egyébként, ez egy fehér bor, egy elég tartalmas fehér bor, és itt megyek vissza az elején említett idősebb szőlőtőkékre. Bozsoknak az a területe, ami kardosdűlőben vagyunk, ez az Alpoknak egy ilyen nagyon köves bemosódása, rettentő sok kővel is. Azok a szőlők sziklán vannak. És itt van annak a fontossága, hogy tudom, 35-40 éves tőkéket én megtartok, ugyanis olyan ízeket tud kihúzni a talajból.
A gyökér mérete miatt, vagy hogy hova hatol le?
Mennek el a gyökerei, egyre mélyebbre.
Igen, erre gondoltam.
És ha egy somlói bort kóstolunk, Badacsonyban lehet még ilyen ízeket, és Tokajban egyébként nagyon egyedi, egy ilyen terroir boroknak mondják ezeket, amikor nagyon ilyen köves, sós, ásványos íz jelenik meg a borba. Ezt így most így szárazan, ezt így nehéz elmondani, amikor visszanyelünk, akkor egy ilyen sós íz, mintha kő lenne a szánkban.
Ennyire érezni az ásványi anyagok.
Igen, és a mi területünk erre képes, viszont ahhoz a szőlőnek is elég mélynek kell lenni a gyökerének.
Most itt ilyen 30-40-50 éves tőkékre gondoljunk.
Ez az öreg fiúk szőlő, ez 35-40 környékén vannak. Most már a 2009-ben telepített szőlőben néhány évjáratban már a nyomokban tartalmaz ezt az ízt, úgyhogy ezek meg fognak jönni előbb-utóbb.
És ezt te kiérzed mondjuk egy kóstolással?
Hát én már igen, eleget tanultam, én ezt meg kóstoltam, és az öreg fiú küvé, ennek az a sztória, hogy két nagyobb területen van szőlő, és ugye körbeveszik több kisebb helyi bácsikák, meg idősebb emberkének a szőlője, és mind a két szőlő terület mellett volt egy terület, hogy este átbondokolt a tulajdonos, hogy hát ő 70-valány éves, és látja, hogy én foglalkozok a szőlővel, minden, hogy műveljem meg a szőlőt, legyen enyém a termés, igazából tessék, itt van, csinálj vele valamit. És mind a két szőlő területen volt egy ilyen. Nagyjából legyen egy év alatt mind a két bácsika megkeresett engem, hogy nem-e művelném a szőlőjét, kvázi pár liter borért. Hát jó van, úgyis ott van mellettem. Viszont ott találtuk meg, hogy olyan ízek vannak ezekben a borokban, és általában ezek fehér borok voltak, és olyan fajták, ami viszonylag ritka még nálunk is. Az első évben, mondom, ez külön én kipróbálom ezt a bort. Az egyik például a korai piros Vertelin nevű szőlőfajta volt, ami nem túl gyakori, sehol már egyébként. És ott éreztem ezt az iszt, hogy na, ez nem lesz rossz. Az én technológiámmal dolgoztam ezt föl, ugye modernebb, más szemlélettel, és egy nagyon kiváló kis bor lett, de sok másikon is ott a másik szőlőben, és ott meg ilyen mindenféle fajta volt összeültetve, és akkor elhatároztam, hogy én ezt kipróbálom ezt a kettőt együtt. És ezeket ugye nem fajta szőlőként, hanem külön-külön le lettek szedve, és ebből lett egy ilyen, nem is küvé, inkább házasítás ugye egybe lett születelve, és hogy akkor mi legyen a nevük, és akkor a két emberkére való tekint, akkor öreg fiúk küvé nével jött ki, és egyébként marha nagy sikere lett, mert tényleg egy jó sikerült borocska szokott lenni. Belőle aztán most már minden évben kicsit változik az összetevője, akkor belekerült Szürke barátom is, mert ugye együtt érik, ugyanolyan színe van a héjának, szóval lehetett együtt feldolgozni, nagyon jól beértek, nagyon szép alkoholokat tudott, nagyon szép savakat, és bejött ez az íz, amit én nagyon kerestem, és onnantól fogva akkor minden évben elkészül ez az öreg fiú küvé nevű bor, kivéve a 2000-es évjáratot, amikor elverte a jég, úgyhogy most ebben az évjáratban nem lesz. Lesz egy pici lett, de tényleg az nekem. Amennyi lett, az kell nekem. Hát a tavaly évet ráfaragtunk, augusztusban kétszer is elverte a jég a szőlőt, úgyhogy nagyon minimálisat születeltünk, vásárolni kellett hozzá, úgyhogy most nem fogom tudni ide a borkóstolón azt mondani, hogy ezt én termeltem meg, mert lényegében a bozsokat azt egy az egybe letarolta.
Szabolcs, a vendégeimtől szoktam kérni egy ajánlást egy könyvre, amit a hallgatóknak szívesen ajánlanának. Lehet ez szakkönyv, lehet egy regény, vagy bármilyen könyv, amit esetleg olvastál mostanában, vagy a kedvenced. Úgy mondanád, hogy ezt akkor tessék forgatni, mert vagy akár amiatt is, hogy mondjuk a hozzám hasonlóak egy kicsit jobban képbe kerüljenek a szőlőt és a borokat illetően.
Vannak nagyon jó szakkönyvek, én nekem egy van, amit mai napig előveszek, ugyanis a csomó szakkönyv, például a tankönyvi szakkönyvek nagyon sok olyan dolgot tartalmaznak, amit még én is átlapozok, borászati mikrobiológia, borászati kémia, nagyon száraz anyag. Van egy nagyon jó könyv, az a cím, hogy Tavasztól tavaszig a szőlőben.
Tavasztól tavaszig a szőlőben, ez olyan gyakorlati.
Ez egy teljesen feketén-fehéren, teljesen egyszerűen leírva, képpel illusztrálva, lerajzolva, hogy mi az első munka és mi a vége.
Hát ez még
a,
én is
a meccéstől Bercéstől a Születig, de egyébként ennek van egy felújított változata, ugyanezen a néven fut, ez a, még a 60-as években jelent, mert nem tudom, 64 környékén, 64-70 között valahogy, ha jól emlékszem, nem akarok hírséget mondani, akkor jelent meg az a könyv, és ezt a könyvet én mai napig előveszem. Ez annyira könnyű olvasmány, érthetően leírja, mert mondhatnék olyan 600 oldalas könyvet, hogy egyszerűen elolvasok két oldalt, és nem értettem, hogy miről volt benne szó. Ilyen is létezik, de ez annyira szépen megfogalmazott, és annyira könnyen megfogalmazott dolog, hogy még olvasni is jó.
Szabolcs, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, beszélgettünk borokról. Én többet tudok, mint amit eddig tudtam. Biztos, hogy ezt napon keresztül tudnánk folytatni, főleg, hogyha minden borral kapcsolatban van egy jó történeted. Én könnyű munkát és sok termést kívánok erre az évre, és hogy a jég azért elkerülje messze ezt a bortermő vidéket. Köszönöm szépen, hogy bejöttél
hozzánk.
Én köszönöm,
hogy itt lehettem, és reméljük ilyen év is lesz, mert most egy volt pár fura évünk, ránk félne már egy nagyon jó év most már. Úgyhogy köszönöm.